Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. Nemrég jelent meg egy könyv, Újholda, török külpolitika útkeresése a 21. század elején címmel. A stúdióban itt van Baranyi Tamás Péter történész, az Antal József Tudásközpont munkatársa, a kötet egyik szerkesztője, és Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársa, nemzetközi kapcsolatok szakértője, a kötet egyik szerzője. A beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadták a meghívást. Ahhoz szoktunk hozzá, hogy a törökországi politikai fordulatokat, meg eseményeket, azokat igen tömören közhelyekkel kommentáljuk, új oszmán birodalom építése, de a könyvben nagyon sok helyen figyelmeztetnek arra, hogy a fogalmak Ankarában nem feltétlenül azt jelentik, mint akár Budapesten. Honnan kell kezdeni a törökök megértését?
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Én, mint a kötet szerkesztője, hát ezzel a problémával léptennyomon szembesültem, már csak azért is, hogy a szerzőink azok ugye részben történészek, részben nemzetközi kapcsolatok szakértői, ez már önmagában is két egy picit eltérő disziplinát képviselnek, ugye a történész az mindig nagyobb folyamatokban próbál gondolkozni, a nemzetközi kapcsolatok szakértőt pedig azért fizetik, hogy az aktualitásokról tudjon nyilatkozni, én azt érzem, hogy ebben a kötetben az egyébként egy erős dolog, hogy ezt megpróbáltuk ezt a két disziplinát szintetizálni. Tehát egyrészt próbálunk a nagyobb folyamatokra koncentrálni, mi honnan indult, hová tarthat, és próbálunk az aktualitásokra is koncentrálni. Ami a török politika megértését illeti, hát azt hiszem, hogy azzal nem állítok túl veszélyes dolgot, hogyha ez a mindenki, aki egy kicsit is foglalkozott a régióval, az hát eléggé meglepődött 2014, 2015, 2016 politikai fejleményein, mert, és ez szerintem világosan kijön a kötetből, hogy volt egy politikai, belpolitikai és külpolitikai váltás a 2000-es évek elején Törökországban, egy nagyon stabil, nagyon jó felépített kül- és belpolitikai koncepció került asztalra egy olyan országban, ahol korábban nagyon sok minden volt, de évtizedek óta ez pont nem volt, tehát nem volt stabil koncepció, és azt lehetett látni, hogy az AKP-nek ez a tényleg nagyon koherens koncepciója egyre inkább valósul meg mindenféle területeken. És aztán 2014-től fölfele pedig ez a koncepció lényegében az összes fontos helyről támadás alá került, az összes fontos helyen falakba ütközött, és innentől kezdve lényegében Törökország szinte minden külkapcsolatában válságról beszélhetünk, de ebből a szempontból lehet, hogy akkor át is adnám a szót Egeresi kollégának, mert ez már egy kicsit akkor már aktuális, de azt mindenképpen megerősíteném, hogy a könyv egyrészt kifejti az AKP-nak ezt az új koncepcióját, ami koherens és stabil volt, az, hogy ez milyen problémába futott bele, és az, hogy akkor most hogyan kell értékelnünk ezeket az irányváltásokat, amik gyakran egyébként meglehetősen hektikusak, érthetetlenek, és visszatetszést is kelthetnek akár olykor.
Egeresi Zoltán, honnan kell megérteni a török politikát ön szerint?
Most hát itt több szinte jelenik meg, vagy több értelmezési keretünk is van. Ugye elhangzott az a distinkció, hogy a történészek ilyen hosszú távon, vagy nagy folyamatokban, történelmi folyamatokban gondolkodnak. Igen, a long duré az, azt nagyon szeretjük. Így van, míg mondjuk a nemzetközi kapcsolatok szakértők részéről, vagy ilyen a regionális tanulmányok szakértői részéről, nyilván azon kívül, hogy felszemüket mindig a long durén tartják, ugye nekik elsősorban az a fontos, hogy megértsék a nagyjából jelenkori, tehát az utóbbi évek maximum egy-két évtizednek a szűk fejleményeit, és ebből a szempontból azt mondtam, hogy ez nagyon szintesen fontos ahhoz, hogy megérthessük, hogy mi is folyik jelenleg, hiszen, ahogy itt el is hangzott előbb, az, hogy egy koherensnek mondható és átgondolt stratégia létrejöhessen, és ez pedig évtizedeken, most már több mint másfél évtizeden keresztül megvalósulhasson, ahhoz alapvetően az kell, hogy a különböző politikai szereplők, jelen esetben a kormánypárt az, és a vezetés az stabilan tudja tartani a hatalmát, és elkötelezetten próbáljon valamit végrehajtani. Viszont azért azt látni kell, hogy ennek a stratégiának, ennek a nyelvezetének, ennek a hátterének a megértése, ez viszont alapvetően tisztába kell a török történelemben. Ugye Ahmed Davutoğlu, aki hát egy ideig, jó ideig külügyminiszter is volt, miniszterelnök is volt, és még annak idején egyetemi tanárból vált a török külpolitik egyik legfontosabb tanácsadójává, főtanácsadója Recep Tayyip Erdoğan, akkori miniszterelnök mellett a 2000-es évek elején, elejétől fogva. Nos, ő volt az, aki megálmodta a török hagyományokra, a török eszmélyiségre, török gondolatvilágra épülve ezt a stratégiát, amelyet egyébként hát szerencsés módon így a akadémikusok körében lehetővé vált számára, hogy ezt bizonyos keretek közt, de azért megvalósítsa, és hát ehhez azt is látni kell, hogy arra a narratívára, amit ők felépítettek, ahhoz egyébként egy egész párt, illetve részben az egész állami gépezet beállt, és ezt támogatta. Úgyhogy ennek köszönhetően ahhoz, hogy megérthessük, hogy mit szeretnének a törökök, ahhoz látni kell, hogy milyen történelmi narratívák, milyen történelmi múltat tudhat magának, maga mögött Törökország, másrészt pedig mi az, amihez tud fordulni.
De ugye, a török hagyományról nekünk vannak emlékeink. Nándorfehérvár. A török hódoltság kora. Ezt kell az ő szemükben is török hagyománynak gondolni? Csak hogy legyen valami kapcsolódás a mi tudásunk, meg az ő elképzeléseik között.
Így van, és hát látni kell különösen az AKP, de ami ugye alapvetően visszanyúl diskurzusában és akár külpolitikai diskurzusában is a oszmán időkhöz, sokszor reprezentációjában is. Ott valóban ezek a tények, vagy ezek a történések előjönnek. A kevésbé Nándorfehérvárról beszélnek, mint ugye az 1456-os számukra vereségről. Nyilvánvalóan azt kevésbé szokták kiemelni a török történelmi könyvek. Így van. Valószínűleg ez rólunk is elmondható, de ők sokkal szívesebben beszélnek mondjuk 1521-ről, amikor sikerült elfoglalniuk huzamosabb időre, vagy Mohács Buda elfoglalása, és a többi, és a többi. Természetesen ez más történelmi olvasatban jelenik meg a török könyvekben, a török embereknek a fejében. Ugye számukra az oszmán birodalom egy sokkal pozitívabb történet volt, mint akár a ugye Magyarországról néz, hogy az elfoglalt, meghódított balkáni népek rész nézve, és egy nagyon fontos civilizatórikus tudatot tartsítanak ehhez a birodalomhoz. És azt látni kell, hogy a külpolitikaiknak az értékelésében ez bizonyos szempontokból, vagy a külpolitikai nyelvezetben ez újra előjön. Tehát amikor arról beszélnek a török döntéshozók, politikusok, hogy nekünk a Balkánon nagyon aktívan kell lennünk, ahol nekünk támogatni kell a régi oszmán és hát muszlim emlékeknek a fennmaradását, támogatni kell a balkáni testvéreinket, hogy főleg a muszlim népekre kell gondolni, akkor ez nagyon sokszor ebben az oszmán történelmi, közös történelmi tudatból táplálkozik. Nyilván ezzel meg lehet jelenni Törökországba, de ez másképp hat akár a balkáni muszlim népek köreiben, másképpen hat a balkáni keresztény népek esetében is, hogy másképp reagálnak erre, de és nyilvánvalóan Magyarországon nézve is akár ez fura lehet.
De a oszmán emlékek ápolását az Magyarországon is fontosnak tartja Törökország. Gülbaba türbéjének a felújításában benne voltak. Mi is benne vagyunk az elképzeléseibe?
Igen, abszolút. Tehát ebből a szempontból, amikor arról beszélünk, hogy Balkán, nyilván magyarországi Balkán felfogás az másképpen néz ki, mint akár Törökországból nézve, de nyilván számukra Magyarországnak a meghódított része, de akkor most fogalmazunk úgy, hogy Magyarország, az egy nagyon fontos, és hát ebből a szempontból a török emlékek mindenféleképpen ápolásra szoruló maradványai a múltnak, és ugye Gülbaba türbéje egyébként, ez csak az érdekességképpen mondom. Isztambulban van egy ilyen Minya Türknek nevezett nagyon szép kiállítás, amelyben különböző Törökországhoz, vagy régi oszmán birodalomhoz kapcsolódó emlékeket állítanak ki, kicsinyített formátum. Ez nagyon népszerű turisztikai látványosság, és ott egyébként szerepel a Gülbaba türbe is, mint a legészekibb oszmán emlék. Úgyhogy ebből a szempontból az, hogy török állam támogatja a Gülbaba türbének a felújítását, azt, hogy nagy erőkkel támogatták a tavalyi év folyamán a sziget Vári Zrínyi Miklós emlékhívet, és ezen kívül pedig különböző projekteket is megvalósítanak. Ez teljesen érthető és benne a török narratívában. Az pedig egy másik kérdés, hogy a török gazdaság, illetve a török gazdasági stabilitásnak köszönhetően az utóbbi években, évtizedben létrejött egy olyan háttér, amelyen keresztül meg tudnak valósítani ilyen programokat, és a török fejlesztési segélyezés az nem csak itt jelentkezik, Magyarországon sem, hanem sokkal különböző, klasszikusabb területeken is, iskolák támogatása, csatornahálózat építése, kórházak építése, támogatása, és még sorolhatnám a megvalósult több száz projektet, nem csak a Balkánon, de a Közel-Keleten is, vagy Afganisztánban is, Afrikában is, és egyébként erről a könyvben meg is egy részletesebb fejezet, ami pontosan ezzel foglalkozik, hogy a török állam ezt a fejlesztési segélyezést mire használja, és hogyan jelenik meg a török gondolkodásban ennek a célszerűsége.
Miért fontos megérteni, hogy Törökország mit akar azon túl, hogy a NATO második legnagyobb haderejé ő diszponálja?
Akkor én most ezt átvenném.
Baranyi Tamás.
Köszönöm. És egyrészt visszacsatlakoznék itt a te általad elmondatokhoz, Zoli, nem egyáltalán nem vitatkozva, mindig kiegészítve. Tehát az nagyon fontos dolog Törökország esetében, hogy ez mindig fölmerül a Törökországot illetően a birodalmi nemzetállami kérdés. Ugye, még hogyha nem is volt Törökország klasszikus gyarmat, mégis ugye azzal szembesült a 19. században, 20. század elején, hogy az állami struktúrái elkopottak, és gyakorlatilag minden fontos mérkőzést elveszít a nyugattal szemben, nyugati védelemre szorul, és erre volt a válasz, bizonyos értelemben a kemalizmus, ugye az első világháborús vereség és a felosztási tervek jelentették a csúcspontját ennek az oszmán birodalomnak, ennek a vergődésének, és erre jött válaszul a kemalizmus, rendben, nem törődünk a birodalmi területekkel, hanem fogjuk az etnikailag nagyjából török területeket, azért mondom, hogy nagyjából, hiszen azért ott van a kurd kérdés, és még azért néhány kisebb dolog, de nagyjából etnikailag egybefüggő Anatólia, és csinálunk egy török nemzetállamot, a modern nemzetállamok mintájára, Franciaország mintájára, mondjuk. Ezt nem nevezte egyik nagyon érdekes Kemal Atatürk, nem nevezte nyugatosításnak, hiszen azt mondta, hogy amit ő bevezet, az nem igazából nyugati dolog, hanem ő úgy nevezte, hogy a civilizáció modernkori szintje, vagy jelenkori szintje. Tehát nagyon érdekes, hogy ez nem társított egy ilyen nyugati morális értéket. Azt mondta, hogy a nyugat egyébként teljesen függetlenül ezen a jelenkori szinten áll, és ez nem nyugatosság, hanem egyszerűen csak a jelenkorba való visszatérés, hogyha mi nemzetállami alapon, szekulárisan egy nagyon erős nemzetállamot szervezünk, aminek nyilván ugye a török nacionalizmus az egyik építőanyaga, és a szekularizmus a másik, az erős hadsereg a harmadik, és így tovább. Ez nagyon sokáig jól működött, mert a 60-as években már voltak részint a hidegháborúval és összefüggésben, részint ettől függetlenül repedezések ebben a rendszerben. Ugye a keményen elnyomott iszlamista vonal azért előjött. Az iszlamistát egyébként az megint csak nem úgy értve, mint a populáris kultúrában. Ez nem terrorista egyáltalán, hanem csak valaki, aki iszlám alapra szeretné szervezni az államot, nem pedig szekuláris alapra. És ez olyan, ugye egymást követték azért az ilyen fellendülési, visszaesési pontok, a katonai hatalomátvételi kísérletek, vagy sikeres katonai kormányzások, és a polgári kormányok. És a 90-es évekre, amikor abszolút válság volt Törökországban, akkor az AKP, ami egy vallásosabb platformról induló párt volt, ők a külpolitikai koncepcióban, itt az Ahmed Davutoğlu, ahogy itt említetted is, ő már egy olyan koncepciót vázol, aminek a nemzetállami Törökország számára kicsi. Ez azért is van, mert gazdaságilag erősödik, ugye a hidegháború után a terület azért fölfelé nivellálódott, az, hogy nagyobb a regionális súlya, és hogyha nem is az oszmanizmus az ebben az értelemben, nem az, hogy valamiféle birodalmat akarnak visszállítani, ez annak az elismerése, hogy a törökök demográfiailag, gazdaságilag és egyébként valóban állami szervezettségi szinten hát csak magasabban állnak, mint a régió legtöbb állama, és azt akarják, hogy ez a hatás, ez kisugározódjon. Ugye erről is szól, hogy a Davutoğlu könyvének a címe, hogy ez a stratégiai mélység, hogy ez az a mélység, amit át kell hatolni ezzel a fénnyel. Azért mondom a fényt metaforának, mert hogy ez egy lágy dolog, tehát ez nem feltétlenül tankokat jelent és katonai doktrinákat, hanem ez kultúrát, egymás megismerését, egymás kulturális értékének az elfogadását. Nyilván ez egy puha befolyásolási technika, szóval, hogy ez nem feltétlenül gumimaci osztogatás, de lényeg az, hogy puha. És ez volt az a koncepció, ami nagyon jól működött a fejlesztési segélyeken, és nem csak a úgynevezett pántörök területeken, tehát nem csak Közép-Ázsiában működtek ezek a fejlesztési pénzek. Nagyon sok olyan helyen, ami régen az oszmán birodalom fennhatósága alatt állt, ahol ennek azért van valamiféle hagyománya. Ez nem azt jelenti, hogy akkor ők most akkor Szomáliától Budapestig vissza akarják állítani az oszmán birodalom területi egységét, hanem azt, hogy sokkal szélesebb alapon akarják nyugosztani, és hagyni akarták eredetileg ezt a török-pántörök nacionalizmust. Nagyon érdekes dolog, hogy pont mielőtt ez a nagyon turbulens szakasz elérkezett volna, azelőtt már a kurd török kérdés is egyébként egyfajta megbékélési állapotba jutott, Zoli ezt a jobban tudod, de én nagyjából ezt így láttam, hogy igazából már ott eléggé elindult az a folyamat, ami ezért egy tartós, jó minőségű békés együttélést eredményezhetett volna. Mivel pont azért, mert ha nem is az Oszmán Birodalom helyreállítására törekszenek, bizonyos birodalmi nézőpontokat valóban a magukévá tesznek, például a nacionalizmus háttérbe szorítása akkor még egy teljesen releváns dolog volt. Azért fontos ez nekünk, mert Törökország azóta csak még fontosabb lett. Azóta csak még inkább fölfelé nivelálódott. Különösen itt az Európai Uniós, a migrációs kérdések tekintetében Törökország egy megkerülhetetlen szereplő. Az, hogy ők pontosan mit gondolnak a külpolitikára, mit gondolnak magukról, Európáról, mit gondolnak magáról, a szíriai polgárháborúról, a migrációs helyzetről, az nekünk most húsba vágó kérdés. Az, hogy ők náluk a nemzetállami birodalmi kérdés, a nacionalista vagy az inkluzívabb modell az most éppen hogy áll, az nekünk egy napi politikai kérdés kellene, hogy legyen, különösen úgy, hogy nagyon közel vagyunk hozzájuk. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor vissza akarnak jönni, és megint el akarják foglalni a janicsárok Budát, hanem azt jelenti, hogy egyszerűen ezzel számolni kell, mint egy nagyon is súlyos politikai erővel, ami egyébként akár még pozitív szerepet is játszhat, még annak ellenére is, hogy egyébként nagyon-nagyon turbulens, és sokszor szinte következetlen a napi politikájuk, attól még játszott pozitív szerepet is, hogy maguk az Európai Unió tagállamainak volt az a koncepció, hogy a migrációs válságban például nagyon pozitív szerepet játszhatnának, ez azóta sok kritika érte, és hát nem is biztos, hogy úgy működik, ahogy ezt eleve eltervezték, de ilyen erőként számítottak Törökországra, és ez adja egyébként ennek a témának a fontosságát, és hát ez a kötetnek a fontosságát.
Ez egész kötet a geopolitika tudományágának bemutatásával készül. Feltételezem azért, mert ennek ismerete nélkül a török irányultság, célok nem is nagyon érthetők meg. De miköze a geopolitikának a stratégiai mélység elméletéhez?
Mondod, hogy mondjam.
Spontán.
Jó.
Barátomás.
Akkor visszaveszem a szót. Megint csak vissza kell mennünk a KH-hoz és Ahmed Davutoğlu-hoz. Egyébként, és ez akkor most a reklám helye, szintén az Antal József Tudásközpont adta ki csak még egy évvel korábban az ő nagy geopolitikai tanulmányát, könyvformában ez a Stratégiai Mélység címet viseli. Ez egy geopolitikai alapállású könyv alapvetően, tehát amire Davutoğlu vállalkozik, az hát lényegében nem kevesebb, mint hogy török Kissinger legyen. Ugye szó volt róla, hogy lényegében 2002-től kezdve 2014-ig az a török külpolitika legfőbb irányítója, vagy hát nem is legfőbb irányítója, de alakítója Ahmed Davutoğlu volt, és Davutoğlu egy nagyon finom, nyugatias műveltségű úriember, aki kiválóan beszél németül, angolul, szerintem franciául is, de az egészen biztos, hogy törökül, arabul és malájul. Tehát az látszik, hogy már személyiségében is valahol egyesíti itt a nyugati disziplinákat valamiféle keleti tudományossággal. Amit ő választott nézőpontként magának, az pedig ez az angol szász geopolitikai, kicsit kissingeriánus mondjuk politikai iskola. Azt vizsgáljuk, hogy a földrajz milyen hatással van egy-egy ország viselkedésére, egy-egy politikai kultúra fejlődésére, és ehhez próbál keleti elemeket társítani. Könyvében egyébként így elemzi a török és oszmán politikai folyamatokat, és így jut belőlük bizonyos következtetésekre, de mondom, hogy keleti elemeket is beletesz, és így jut arra a stratégiai mélység doktrinájában, hogy ezt lehet így nevezni, inkább azért ezt egy, nem is tudom, filozófiai koncepció talán inkább, hogy valóban a földrajz az determinál bizonyos szempontból, de vannak még történeti és emberi tényezők, amikkel ezt lehet azért finomra hangolni. Ezek azok a tényezők, amiket Törökország az elmúlt 30 évben, ugye ezt a 2001-2 körül írta ezt a könyvet, tehát arra gondol az elmúlt 30 évben, egyáltalán nem használt ki. Tehát a földrajzi erőnyeit azt mindig is kihasználta, és azon nagy hatalmak is kihasználták, ugye Törökország ugye a hidegháborúban, mint ugye a Szovjetunió elleni föltartóztatás egyik bástyája szerepelt. Törökök is kihasználták ezt a jó földrajzi pozíciót, a nagyhatalmak is kihasználták, de a mögötte lévő történet és emberi dimenziókat egy kicsit elhanyagolták. Ez például azok a dimenziók, hogy Szíriában még mindig vannak oszmán eredetű társadalmi hálózatok, amiket rá lehet épülni, és a Balkánon is, akik Törökországra tekintenek példaként, akik azt gondolják, hogy Törökország az egy olyan modern, egy muzulmán ország, amit lehet példaként követni. Ez az, amit Törökország bizonyos szempontból, ugye Davutoğlu értelmezése szerint, a szűken vett érdekei alapján nem tüntetett ki elég nagy figyelemmel.
De viszont arra ad-e választ Davutoğlu, hogy mekkora a török élettér, és azt hogyan akarják belakni, ha ezek a fogalmak itt egyáltalán alkalmazhatók?
Beszél ilyesmiről, ugye az élettér az egyrészt Európában egy meglehetősen lejáratott szó, és, de hogy ezt egyébként a német geopolitikai iskola ezt kiterjedten használta, a Davutoğlu is néha használja, de mint mondtam, alapvetően inkább azért inkább az angol szász iskolának próbálja azért a fogalomkészletét átvenni. Nagyon érdekes, hogy ugye Törökország is bizonyos szempontból egy ilyen útkereső nemzet, ugye kelet és nyugat között három kontinens határán, illetve európai és pántörök lojalitások mentén, és érdekes, de hogy Davutoğlu bár azt mondja, hogy nagyon-nagyon fontos szempont a pántörök, közép-ázsiai türk népekkel való rokonság, ő nem számít pántöröknek ebben az értelemben, tehát ő nem, ezt nem kizárólagosítja, és nem törekszik arra, hogy ez adja a külpolitika gerincét. És ez nagy különbség, mert Törökországban egyébként ez egy divatos áramlat, és némelyek egyébként kizárólagosnak gondolják. Tehát, hogy ebből a szempontból ő nem számít pántöröknek. Ő azt állítja, egyébként a demográfia, hogyha már itt az életér és a demográfia kapcsán vagyunk, ő azt állítja, hogy hatalmas demográfiai potenciál van Törökországban.
Aminek hely kell,
de ezt következőképpen, ugye a hidegháborúban ez a demográfia, ez pajzsként szolgált a Szovjetunióval szemben, és ugye a következőkben is szolgálhat pajzsként. Azt érdekes, hogy 2000-ben nem részletezi, hogy miért, de ez valamennyire ugye megvalósult, hogy a török demográfia, mint pajzs, ugye például ugye a szíriai migrációval szemben.
Ott vannak azok a migránsok, akik ide jönnének.
Így van. Viszont ehhez az kell, hogy Európai Uniós tagság, és az, hogy viszont nyugat felé szabad legyen a migráció. Nyilván a diaszpóra töröksége, az azért nem olyan törökség, mint a közép-anatóliai, tehát hogy ugyanúgy, ahogy ők is inkább átveszik a nyugati életstílus bizonyos elemeit, a befogadóknak is azért nyilván egy kicsit el kell törökösödni, tehát ilyen gondolat valóban van, hogy Európának igenis pozitívan igent kell mondani a törökökre, és ez abszolút benne van a könyvben.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Varanyi Tamás Péter történész, az Antal József Tudásközpont munkatársa, a kötet egyik szerkesztője, és Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont munkatársa, nemzetközi kapcsolatok szakértője, a könyv egyik szerzője, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.